Sziasztok, ez itt a Lips of TikTok, és mivel nagyon sokan szerettétek még annak idején a Kiette meg a Misszionárius című műsoronkat, nem tudom, ezt lehet-e mondani, de most mondom, ezért úgy döntöttem, hogy mostantól megpróbálom mindig elcsábítani Bálint Botondot, hogy jöjjön és beszélgessen velem egy jót az izgalmas közösségi médiás témákról, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel ismét Botondot. Szia!
Hello, sziasztok, és miután még a kísértésen kívül mindenek ellen tudok állni, úgyhogy el vagyok csábítva, úgyhogy itt vagyok.
Úgyhogy arra gondoltam, hogy menjünk is bele rögtön a jó kis témáinkba, vagy hát témánkba, mert az a terv, hogy mostantól egy-egy témát fogunk megbeszélni adásonként, és hát mi más lenne, most egy kicsit ellátogatunk Amerikába, a tengeren túlra, ugyanis hát ugye most merényletet hajtottak végre Donald Trump ellen, ugye ezt biztosan mindenki hallotta már, nyugi, nem erről fogunk beszélni, nagyon sokan beszéltek már erről, viszont arra gondoltam, hogy akkor beszéljünk egy kicsit az amerikai influencerek, sztárok, celebek, hollywoodi celebritásoknak a hatásáról, ugyanis múltkor láttam még a merénylet előtt egy posztot Jennifer Anistonnak, egy Instagram posztját. Ha valaki nem ismerni, akkor ő a jó barátokból a Rachel főszerepét vitte, egyébként rengeteg más hollywoodi produkcióban a szerepelt, emellesleg pedig Brad Pittnek is a felesége volt, tehát elég nagy ismertséggel, befolyással rendelkező hollywoodi sztárról beszélünk, aki Instagram sztoriban osztotta meg Donald Trumpnak a programját, és csak annyit írt mellé, hogy na ezt nem hagyhatjuk. Közben följött mögöttünk a nap, úgyhogy egy kicsit be kellett sötétíteni, de ott tartottam, hogy ugye Joe Biden 2020-as kampányába teljes messzélességgel beleáll Taylor Swift, aki ugye már dollármilliárdosok klubjába sorolható. Nyilván mindenki ismeri, szerintem nem csak az E-generáció, hanem a millenial és a még fölötte lévő generációból is szerintem szinte mindenki ismeri a számait, és hát beleállt a kampányába, meg is nyerte, hogy a Joe Biden, most nem azt mondom, hogy csak Taylor Swift miatt, de hogy egy dollármilliárdos fogta és beleállt ebbe a kampányba, holott azért tegyük hozzá, hogy szerintem az ő helyzetükön az se változtatna, hogyha Trump nyerne, az se változhatna, hogyha újra Joe Biden. És pont erre akartam kifezetni a témát, és erről szeretnék ma veled beszélgetni. Először egy kicsit a tengeren túli helyzetről, aztán haza is látogathatunk, hogy az emberek érzik a politikát a saját bőrükön, az emberek tudják, jobb esetben azért nagyjából tisztában vannak a politikai helyzetekkel, látják a gazdaságot, tudják, hogy van-e munka, nincs a munka, drága a kenyér, nem drága a kenyér. Tudja-e befolyásolni mindettől függetlenül azt, hogy kire húzzák be azt az X-et, az, hogyha egy ekkora celebritás azt mondja nekik, hogy kire húzzák be az X-et?
Hát a válasz az, hogy igenis, meg nem is, meg van egy sokkal távolságtartó válasz az, hogy az egész média, már a korai újságírástól kezdve, az mindig is a valóságérzékelés eltorzításáról szólt. Mert ugye van egy valóságérzetünk, hogy mennyit lehet vásárolni a pénzünkön, hogy milyen a közbiztonság. Ugye van egy valós közbiztonság, és van egy közbiztonsági érzete az embernek például. És az a tapasztalata mindenkinek most már a nagyüzemi politizálás megjelenése óta, ez most már majdnem 150 év, hogy egy jól eltalált kampánnyal, a sajtó támogatásával mindent és mindennek az ellenkezőjét is meg lehet csinálni, és innentől kezdve ugye a politikai kampányok nem arról szólnak, hogy a programok versengenek egymástól, már nem is arról szólnak, hogy a programokról kialakított kép valamilyen módon, vagy a kormányzásról kialakított kép milyen az emberekben, hanem az, hogy milyen hangulatokat lehet a politikai projektek köré tenni, hogy az emberek reméljenek valami olyan nem megfogható, sokszor a valóságban semmilyen módon nem ágyazható életérzést attól, hogy az egyik vagy a másik jelölt nyer. Ezt ugye a jobb oldal is átvette, ne felejtsük el, hogy Magyarországon ugye ezt a baloldal kezdte, gyakorlatilag 2010-ig egy olyan világban éltünk, ahol a baloldal mindig ezt az életérzést meg tudta szabni, és úgy tudott 20 éven keresztül a rendszerváltás után is ugyanaz az elit hatalmon maradni, hogy mindig a saját valóságértelmezését erőltette ránk, teljesen a vége felé már teljesen függetlenül a tényszerű valóságtól. És rengeteget tanultunk tőlük, de ugye Amerika járt ebbe az élen mindig, és ha bár a republikánusok a 70-es évek óta rengeteget tanultak, mert ugye ők is megjárták egyszer-kétszer ezt a történetet Nixon óta, gyakorlatilag az elmúlt években a iszonyatosan erős demokrata fölény alakult ki a szórakoztatóiparban, ezt nem nevezném a kultúrának, de a kultúra teljes egészét egyébként a szórakoztatóipar mellett az Egyesült Államokban is eluralta ez a hangulatra alapuló ideologizálás, ugye a vók az összes többi őrület együtt, de ezek mind hangulatok. Tehát amikor valaki Trumpra szavaz, vagy Trump ellen szavaz, akkor életérzések alapján szavaz. A republikánus szavazók, a törzszavazók egyébként inkább az elveik alapján, és inkább valamiféle racionális világismeret alapján szavaznak, de a demokrata szavazók egyre inkább hangulatok, érzések, vágyak, álmok, tehát teljesen a politikán kívüli dolgok miatt szavaznak a demokrata pártra. Ugye hívjuk ezt mi jobb oldalról jó emberkedésnek, hívjuk ugye az erőszakos egyenlősítésnek, ugye akkor valljuk meg őszintén, a republikánusoknak nem volt válasza erre nagyon hosszú időn keresztül, és ha nincs Trump, akkor szerintem 16-ban se lett volna válaszuk erre.
Igen.
Ugye Trump volt a válasz, de Trump a saját maga volt, a saját válasza volt a saját kérdésére. Úgy lett republikánus, hogy jobb hián, ugye Amerikában két pártrendszer van. Tehát Trump nem egy republikánus válasz, hanem egy iszonyatosan jó megtestesítése az amerikai álomnak, az iszonyatos extravaganciájával.
Igazából ő maga az influencer.
Igen, ő maga az influencerség ilyen értelemben. Nagyon különös figura. Amikor még semmiféle politikai szerepem nem volt, én akkor is tudtam, hogy kicsoda. Hát azért ez kevés amerikairól lehet ilyen értelemben elmondani. És Trumpról egy nagyon fontos dolgot kell tudni, hogy Trump meg tudta azt a bravúrt csinálni, ami mögött egy hitelesség van, hogy úgy szegett meg minden szabályt, erkölcsi, szexuális, minden létező szabályt, hogy közben azt mutatta az embereknek, hogy tudom, hogy ezek a szabályok fontosak, ha elég erős lennék, be is tartanám őket, de nem vagyok elég erős hozzá, de azért próbáljuk meg betartani és betartatni őket. Míg a demokraták ezzel ellenkezően azt mondják, hogy semmiféle szabály nem érvényes, így tehát nekünk semmiféle szabályt nem is kell betartanunk.
Ahogy itthon is.
Ahogy itthon is. És ez, hogy Trump hiteles tudott maradni úgy, hogy a saját maga által vallott szabályoktól ilyen távolságot tartott, finoman fogalmazva, az azt mutatja, hogy van egy nagyon erős személyiségére, és elhitték neki, hogy ha rajta múlna, meg ideális körülmények között, ő ezt komolyan is veszi, annak ellenére, hogy a saját életében nem tudta teljes merszélességgel alkalmazni. És ilyen értelemben egy mély konzervativizmus jelenik meg ebbe, az, hogy az ember a hibáival tanuljon meg együtt élni. Ez nagyon fontos tudás, hogy valaki elismerje, hogy mit csinál jól, mit csinál rosszul, és képes legyen arra valahogy reflektálni. Trump ki tud kacsintani a szerepéből, ami egyébként általában a sikeres amerikai, vagy sikeresnek tűnő amerikai elnöknek a képessége volt. Reagan is ki tudott kacsintani, még talán utoljára Clinton volt az, akinek megvolt ez a fajta képessége, hogy egy kicsit magán felül emelkedjen, de hát ugye ő már liberális elnök volt, egy rendkívül, most már utólag 25 évvel később, egy rendkívül rossz örökséggel. És tehát Trump ugye bevitte az influencerkedést a Fehérházba, de ugye ő azért valamilyen értelemben tartalom szolgáltató is volt a dolog jó értelmében. Azokról az influencerekről, akikről pedig a felvezetőben beszéltél, Jennifer Aniston meg a Taylor Swift, ők ugye nem tartalomgyártók, hanem ilyen mellékszereplők, mert eléneklik más dalait, eljátsszák más forgatókönyvét.
Hát Taylor Swift pont a saját dalait adja elő, mert azért magának írja azért.
Igen, de és ugye nem tudom beazonosítani sem, a Jennifer Aniston még igen, de Taylor Swift, tehát sem arcra, sem zenére nem tudnám beazonosítani.
De nem.
De ami érdekes benne, hogy én úgy emlékszem, hogy ő eredetileg jobboldali gyökerekkel rendelkezett. Tehát úgy tűnt, hogy ugye a country, meg ilyesmi, ami ugye abszolút a vidéki Amerikának a stílusa. Igazából ugye ez egy nagy kérdés, hogy hogy egy olyan ember, aki történik ez, akit elragadott a nagyvárosi nyomás, ugye az elitbe való bekerülés, mert azért nyilván, amikor nem milliárdosnak született, tehát azért az hirtelen egy nagyon más helyzet. De ugye ez egy gyengeség, mert ez azt jelenti, hogy nem volt a gyökereivel identikus. És ugye ez a gyökértelenség minden influencerre jellemző, aki ugye a városi közegből érkezik, tisztelet a ritkás kivételeknek, mert nem a saját nézeteidet képviseled, hanem kiszolgálsz. A jobboldali influencerek sokkal inkább megengedhetik maguknak, hogy a saját nézeteiket képviseljék, és ne kiszolgáljanak egy igényt. Ez egy óriási különbség, de nem érdekes módon Magyarországon sem nagyon különböztetjük meg ez alapján az embereket, hogy a saját értékrendedet képviseled, vagy megpróbálsz kiszolgálni egy értékrendet.
Hát ez a saját értékrendet képviseled, ahogy én is csináltam annak idején, influencerkedtem, ugye, amikor még tévéműsorban is szerepeltem, akkor nyilván megkapod azt, hogy nem vagy őszinte, azért csinálod, mert pénzt kapsz, vagy nyilvánvalóan a szidásokat, meg a mindenféle gyűlöletkeltést, az azért azt itthon megkapja az ember, hogyha, mert valamiért nem hiszik el róla, hogy ő ezeket őszintén így gondolja, ő ezeket őszintén mondja, és ahogy én is tettem, a saját élettapasztalataimból eredően vannak olyan értékrendjeim, vagy értékrendem, amiket én próbáltam közvetíteni, abba is kellett hagynom, egy jó darabig, mert egyszerűen annyi gyűlöletet kaptam a másik oldaltól, és lehet, hogy pont ez az, amit mondjuk már egy Taylor Swift nem engedhet meg magának, hogy ennyi gyűlöletet kapjon, hiszen az már az ő pénztárcájának árt, ugye. És egyébként még arra szerettem volna így kitérni, hogy most ugye volt az elnökjelölti vita, és azért azt azért látni lehet, hogy egy általános elégedetlenség van Amerikában, nem csak az élethelyzet tükkel kapcsolatban, hanem Joe Biden sem népszerű, ugye. Kamala Harrisről meg ne is beszéljünk, hogy ő meg mennyire népszerűtlen, ugye már évek óta. Ebben az esetben vajon lesz hatása annak, hogy ezek a sztárok mind majd nyilván, amikor majd elkezdődik a nagy kampány, Joe Biden mellett fognak kiállni, vagy szerinted lehet, hogy nem is fognak annyian kampányolni mellette, mint ahogy az előző választások?
Hát az a baj, hogy túl sok esetlegesség van ebben a történetben, mert még a augusztus végén a demokrata konvención levehetik Bident, és belökhetnek egy új arcot, vagy akár Kamala Harris-szel is megpróbálkozhatnak. De ugye ez most a merénylettel, meg a Biden összeomlásával, és ahogy az elnökjelölti vitát elvesztette, és még George Clooney, ugye a sztárok sztárja is arra szólította fel, hogy lépjen vissza. Ez azt mutatja, hogy valami valóságismeret beszivárgott ebbe a történetbe. Tehát azért borzasztó lehet szembesülni azzal, hogy az országod vezetője, aki amúgy a szabad világ vezetője az ő szerintük, tehát hogy egy sokkal nagyobb figura, mint ahogy ezt amúgy a nemzet maga predesztinálná, ő ugye hát nem kompetens finoman szólva. Én ugye emlékszem, amikor szembesültünk Megyesi Péter, vagy Gyurcsány Ferencnek, hál' Istennek ez az élmény nektek már, a te korosztályodnak annyira nincsen meg, mindent elsöprő alkalmasságával, akkor az egy nagyon rossz érzés, hogy látványosan alkalmatlan emberek vezetik az országodat. És ugye amikor erre a saját eliteid is rádöbben, és azt is közvetíti, hogy itt valamit csinálni kellene, akkor ugye egy olyan küzdelemben, ami a hangulatokról szól, az érzésekről szól, az ilyen típusú elkedvetlenedésekről szól, és nem valamiféle racionális politikai programról, ott ennek óriási szerepe lehet. Megmondom őszintén, hogy minden okunk lehetne, hogy optimisták legyünk, hogy az Egyesült Államokban a republikánusok fognak nyerni, viszik a két házat is, meg az elnökséget is, de az a baj, hogy már nem lehet megjósolni, hogy Amerikában mi történik. Egyrészt egészen penetránsan pocsék választási rendszerük van, és választási szabályaik vannak, tehát úgy lehet megkelni a választást, ahogy nem szégyellik. A másik az, hogy ugye most a nyilvános menetrend felborul, a demokraták végül is megtehetik még augusztus végéig, hogy egy olyan jelöltet szednek elő, akit ugye előválasztásokon a saját pártbeli közönsége nem támogatott. Ez egy új helyzet lenne a modern amerikai történelemben, de hát rengeteg új helyzet van Amerikában, és lehet, hogy ez most így kívülről úgy tűnik, hogy ez mondjuk a demokrata szavazóknak nem tetszene annyira, hogy ilyen módon megvezetik őket, hiszen nyilvánvaló, hogy már egy éve vagy két éve, sőt, hát négy éve lehet tudni, hogy Bidennél azért voltak bizonyos folytonossági problémák, hogy finoman fogalmazunk. De lehet, hogy az új ember annyira felvillanyozza őket, mondjuk, hogyha ez Obama felesége lesz, hogy az mindent felülír. Tehát az a baj, hogy a hangulatok gyorsan változnak, a teljesen kezelhetetlenné teszi a politikát. A pillanat a uralása mindig nagyon lényeges volt a politikában, de most annyira az érzelmekre hat ez az egész, és annyira azt szolgálja ki, annyira egy katartikussá vált a politika, hogy én nem várok az amerikai választóktól racionális döntést. Az a baj, hogy ha jó döntést hoznak, azt sem racionális alapon, hanem érzelmi alapon fogják hozni, mert ugye az lesz, hogy nem fognak elmenni, ha nagyon-nagyon rosszul sülálva, nem fognak elmenni a demokrata szavazók egy része vagy egy részük Kennedyre, hogy a harmadik jelöltre szavaz, ha bár még nem tudom, hogy még nem lépett vissza, tehát ő szerintem rajta lesz mindenütt a szavazólapon. Ugye az sokat el tud vinni a Kennedy név a demokratáktól. Ugye ezt még nem tudjuk, hogy ez végül is hogyan fog lejátszódni. És nem pedig azért szavaznak a Trumpra az amerikaiak, mert nagyon nemet akarnak mondani a kontrollált a bevándorlásra, le akarják zárni az ideológiai harcot, és nem bízom annyira a republikánus párt egészében sem, hogy ők Trump mellé fognak állni mondjuk az élesebb kérdésekben, például mondjuk az identitáspolitikai kérdésekben, mondjuk az amerikai ellenes oktatási gyakorlatot, hogy ugye a saját országukat, a saját történelmüket gyalázzák az iskolákba, ilyenekkel tömik a saját népüknek a fejét, ezt mondjuk le tudják állítani. És hát ugye még ezer ilyen kérdés van, ami hosszú távon rombolja Amerikát, és ugye azt is észre kell venni, hogy Amerika már nagyon hosszú ide rombolva is van. Tehát nem úgy, ez nem most kezdődött, ez már egy 30-40 éves folyamat.
Igazából, ha a választást nézzük, és az emberek választási kedvét, vagy a politikusságát, akkor pontosan az ellentétét látjuk annak, ami itthon zajlik. Ugye itthon azért lehet, hogy nagyon sokan mondjuk a nagy közönség előtt, vagy a Facebookon, közösségi médiában mondjuk szídják a kormányt, de mégis szerintem, és nekem ez a elméletem, hogy nagyon sokan elmennek, és behúzzák mégiscsak az X-et a Fideszre, mert racionálisan szavaznak, és úgy vannak vele, hogy nekem jobb volt, jobb évek óta, és az igaz, hogy jobbak a támogatások, és nem igazán látok más alternatívát, és azért inkább behúzom a Fideszre, és nekem az az elméletem, hogy itt veszik, vagy itt van az a 3 millió, vagy 2,5, nem tudom most minek mondják, biztos szavazóbázisa a Fidesznek, és úgy tűnik, hogy itthon viszont egyáltalán nem tudnak semmire menni az influencerekkel. Ezt hogy látod?
Hát nagyon egy racionálisabb választó, és ugye ne felejtsük el, hogy a középkorosztályban, tehát a 40 fölöttieknek és az idősebbnek azért az nagyon megvan az a két hatalmas pofon, amit 2002-vel és 2006-tal kaptunk. Tehát a tragikus kormányzás volt, ezt, aki fiatalabb nem emlékszik rá, de nagyon-nagyon rossz, reménytelen, sodródó kormányzás volt, és mindenki megértette, szerintem beleízesült a fejekben, hogy ez az ideológia, és ennek az ideológiának a képviselői nem képesek Magyarországot kormányozni. Tehát nagyon fontos, amit mondok, hogy ennek az ideológiának a képviselői, és Magyarországot is kormányozni. Tehát, hogy ez egy nagyon erős kontextusként jelenik meg a magyar fejekben, hogy a Fidesz azért jobb, mert kormányoz, nem tökéletesen, mert nem lehet tökéletesen kormányozni, a jobboldaliság jobb, mert valamiféle érdemességet elvárt, tehát tenned kell magadért. Nagyon tetszik a magyaroknak a munka alapú társadalom, amit nagyon szeretünk, és ez ad egy ilyen stabil 40% fölötti támogatottságot a Fidesznek. A kérdés mindig az, hogy az a 6-7%, ami a 41-2 és a 48-50 plusz kegyelmi pillanatokban 50 plusz környékén van, az megvan-e, hogy megsértődik-e, mert is itt visszajön az, amit az előbb Amerikáról beszéltünk, hogy Amerikában sokkal nagyobb ennek a sértődőségnek a szerepe. A Magyarországon, amit mondasz, teljesen igaz, hogy az emberek nehezebben sértődnek meg, mert emlékeznek még rá, hogy mekkorákat lehetett kopani. Sőt, Magyarországon...
Félték a pozícióikat.
Igen, Magyarországon még mindig vannak a választások előtt, hogy megkérdezik tőlem, hogy nem ciki-e a Fideszre szavazni, hiszen én ennek a rendszernek a kedvezményezetje vagyok. Mondom, hát 4 gyereked van, mi legyél ennek a rendszernek, ha nem a kedvezményezetje? A büntessenek, megérted, költözzél Németországba, vagy valahova, mert megbüntetnek a sok gyerekét. És az őrület ez. Tehát azt nagyon veszélyes, hogy itt is van egy óriási negatív hangulat is, spirál, hogy Magyarország merjünk kicsik lenni, minden háborút, minden rosszat, minden szarizmus, ugye ez így 100%-osan működik, de a magyar választók valamennyit ebből levetkőztek. és ez egy sokkal kisebb játéktéren ment, mint Amerikában, de tisztán látszik, hogy ez a veszély még megvan. Tehát én ezt mindenkinek az esélyre vésném, hogy azt a 3-4 százaléknyi választót, aki a kétharmad közeli állapotban tartja a jobb oldal támogatottságát, azt el is lehet veszíteni, és nem azért, mert azok az embereknek sokkal rosszabb, vagy nem lesz még sokkal-sokkal rosszabb egy baloldali kormányzat idején.
Hát, vagy egy káoszos, ne, mondjuk egy Magyar Péter vezetett.
Hát, mert ne is gondoljunk bele, hanem azért, mert akkor éppen daf kell, hogy na most akkor legyen valami már, és akkor utána ott ülünk a szétrombolt világba, ugye ezt 2002-ben megéltük.
Igen, és az influencerek akkor is jól fognak élni.
Igen, viszont az influencereknek az a szép az egészben, hogy nekik aztán, amit reklámozni kell, sőt, válság idején kell még jobban reklámozni, ezért az influencerek ilyen értelemben csoda, hogy politikai szereplők tudnak lenni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon a kultúránk hogy véd meg bennünket az ilyen típusú befolyásolástól, mert ha van valami, ami a totálisan abszurd, akkor az ez a fajta reklám, amikor valaki egy produkció nélkül pusztán csak a létével olyan reklámozó tényező tud lenni, ami luxus életszínvonalat biztosít neki. Ez valljuk meg egy normális világon értelmetlen.
Igen. És kijutottunk oda nagyjából így a végére, hogy az influencereknek akkor is jó lesz, ha nektek már nem lesz jó, hiszen reklámozni mindig kell. Őnekik, vagy Taylor Swiftnek zenéi mindig lesznek, és mindig lesz befolyása, és mindig lesz pénz is a zsebében, az emberek viszont nagyban függnek attól, hogy hogyan kormányozzák az országot, és hogy milyen társadalmat sikerül kiépíteni, úgyhogy szerintem politikát azt hagyjuk meg a politikusoknak, az influencerkedés meg az influencereknek.
Ne hallgass az influencerekre!
De valamiben lehet rájuk hallgatni, csak nem a politikában.
Igen, de szerintem ez egy nagyon érdekes, hiszem, hogy a legközelebbi vitát folytassuk le, hogy vajon létezik etikus termékmarketing, mert szerintem...
Akkor a legközelebbi adás témája már meg is van. Kövessetek minket jövő héten is. Sziasztok!
Köszönjük!